Porogi András, a Tóth Ferenc Gimnázium igazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt éppen arról beszéltünk, hogy arról beszélt, hogy nyilván fontos lenne a mérés, valamiféleképpen az iskolák működésének a mérésében valamiféle átalakulás. Ugye vannak ma is módszerek, legalább kettő nagyon sok visszhangot kap Magyarországon, a PISA és a PIRLS felmérés. Az egyikben jók vagyunk, a másikban nem annyira, és ki a saját vérmérséklete szerint idézi ezeket. Ön mit gondol, mennyire jól mérjük azt, hogy ma a magyar iskola, a magyar közoktatás mennyire eredményes?
Nem vagyok mérésügyi szakember, és ez azért egy szakmai kérdés, és ezt is hozzá kell tennem. De amit ebből én azért meg tudok érteni. Nézze, kétségtelen az, hogy nagyon sokat számít, hogy mit és hogyan mérünk. Tehát mondjuk, ha azt nézem, hogy a PISA felmérések szerint mondjuk szövegértésben van egy romlás, és akkor ugyanakkor azt látjuk, hogy a kompetencia mérés szerint, ami a 6-8-10. Évfolyamokon van, ott meg ez azért nem érhető tetten. Tehát nyilván a két mérés az mást mér. És hogy ugye a PISA mérés jelentősége az igazából az, hogy másokhoz tudjuk magunkat mérni, de nyilván abszolutizálni ezt nem lehet. Tehát most akkor olyan összehasonlításokat lehet például tenni, hogy nézzük meg, hogy milyen országokat mér a PISA, és akkor azt látjuk, hogy hát igen, egy csomó olyan országot mér, amelyek sokkal többet tudnak áldozni a közoktatásra, mint Magyarország. Tehát, hogyha mondjuk a finanszírozás mértékét összehasonlítjuk az eredményekkel, akkor azt mondjuk, hogy nem lehet azon csodálkozni, hogy Magyarország jelen pillanatban itt van, mert hát bizony az utóbbi 25 évben a magyar közoktatás nem volt nagyon felülfinanszírozva, ezt azért tudjuk. Tehát én azt mondom, hogy ezek nyilván fontosak lehetnek, de abszolutizálni őket nem szabad, attól, hogy egy PISA eredmény rossz, attól nem biztos, hogy a magyar közoktatás romokban hever. Nyilván érdemes odafigyelni bizonyos dolgokra. Például az valószínűleg igaz, és valószínűleg nem jó, hogy a magyar közoktatás az ilyen erőteljesen szelektív, és hogy a hozott hátrányokat nem tudja igazán csökkenteni, sőt éppenséggel növeli. Ez ugye például azért kiderül ezekből a mérésekből, és ezt jó, hogy tudjuk, mert nyilván egy oktatási kormányzatnak feladata, hogy megpróbálja orvosolni ezt a problémát.
Ez pénzkérdés, technikai kérdés, anyagi kérdés, tanárképzésnek a kérdése, melyik leginkább?
Hát mindegyik, azt gondolom.
Mindegyik. Melyik hozhat gyorsabb hatást ön szerint? Több pénzt adni, átalakítani a tanárképzést?
A több pénz az önmagában semmit nem jelent. Tehát azt látjuk, hogy vannak nagyon jól finanszírozott oktatási rendszerek, nagyon gyenge eredménnyel, és megfordítva. Tehát nyilván önmagában nem lehet. A pénzek akkor van értelme, hogyha egy olyan struktúrába, olyan célok mentén jelenik meg, amely értelmes, és amely eredményt tud hozni. Tehát azt gondolom, hogy a pénz az fontos, de nyilván fontosabb az, hogy koncepció legyen, és hogy legyen erő és energia ezt meg is valósítani.
Na de ugye megint akkor kanyarulunk vissza, amiről beszéltünk a beszélgetésünk első felében, ugye, hogy mi a jövő, tehát mire kellene koncentrálni, és hát ugye azt mondta, hogy nyilván ezt most nem tudjuk megmondani, hogy mire kell a következőkben. Egy például biztos, hogy nyilván a digitális jellegű tudásból biztos, hogy kell képességszinten. Ez ön szerint milyen mértékű változást kellene, hogy indítson? Van, aki azt mondja, hogy egy tankönyvekre sincs például egyáltalán szükség. Nem kell tudni kézzel írni. Ugye van a másik iskola, mind a kettőre szükség van. Nyilván valahol közép. Ön mit gondol 2017-18-20-ban Magyarországon milyen arányokra lenne szükség? Analóg és digitális eszközök tudás?
Hát annyi bizonyos, hogy azért digitális eszközöket, és ugye van most egy ilyen program, hogy ezekkel ellássák az iskolákat, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a tanulók jelentős része mégiscsak ebben a világban él, és nekünk pedagógusoknak meg kell őket szólítani, ismernünk kell ezt a világot. Az, hogy a megfelelő ehhez a pedagógusok tudása, az már egy nagyobb kérdés, tehát azt gondolom, hogy emellé egy nagyon komoly pedagógus továbbképzést kell tenni, illetve hát a pedagógusokat ösztönözni és érdekelté kell tenni abban, hogy ezt a folyamatot, ezt végig tudják vinni. Ez már nehezebben szokott mindig menni. Tehát az eszközöket viszonylag egyszerű megvenni, a tudást mellé rakni, az egy nehezebb ügy.
A most működő pedagógus életpálya modell elég ösztönző ön szerint ahhoz, vagy kell ösztönzést ad ahhoz, hogy valaki folyamatosan karbantartott, korszerű tudással jelentkezzen? Esetleg, akinek ilyen ambíciói vannak, az eleve a tanári pályát válassza?
Hát ugye itt még nehéz mérleget vonni erről, hiszen néhány éve vezették be. Az kétségtelen, hogy ez tulajdonképpen szinte az utolsó pillanat volt, amikor a pedagógus életpálya bevezetődött néhány évvel ezelőtt. Az, hogy szóval itt azért nagyon fontos az, hogy a pedagógus fizetések azok az értelmiségi átlagfizetésekhez képest hogyan néznek ki. Ha jelentékenyen és folyamatosan alatta vannak, akkor sajnos az a helyzet, hogy nem lesz vonzó a pedagógus pálya, és akkor a nem igazán tehetséges, vagy nem igazán elhivatott emberek tudnak csak ide jutni. Itt történt valóban egy pozitív lépés, csak hát az a helyzet, hogy közben hirtelen, ugye mindenhol elkezdtek emelkedni a bérek, és most ugye azt látjuk 2018-ban, hogy a pedagógus fizetések megint csak, ugye volt néhány év, 3-4 év, amikor közelítettek a diplomás átlagbérekhez, most meg azt látjuk, hogy megint ettől elkezdtünk lefelé távolodni, tehát nyilván, hogy akkor lenne hatékony az életpálya, hogyha ennek ezt a részét karban tartanák. Tehát, hogy itt egy folyamatos növekedés kell, közelítés a diplomás átlagbérhez. A másik része az nyilván, hogy a gyakorlatban, tehát az, hogy a pedagógusokat minősítik, tanfelügyelik, ez abból a szempontból fontos volt, hogy végül is itt volt majdnem negyed század, amíg nem volt az iskoláknak külső szakmai ellenőrzése, semmi sem. Ugye itt azért 100 milliárdokat költ el minden évben az állam, hát ugye mi pénzünkből 100 milliárdokat, és nem ellenőrizte azt, hogy ezért ugye a közoktatás milyen szinten dolgozik. Tehát azt gondolom, hogy önmagában az, hogy egy ellenőrzési minősítési rendszer, egy szakmai tanfelügyeleti minősítési rendszer bevezetése került, az helyes. Nyilván ennek vannak problémái, amelyek a gyakorlat során derülnek ki. Ez csiszolódik, javul. Én azt gondolom, hogy ebből lehet egy alkalmas rendszer is, hogyha tényleg tudunk tanulni azokból a hibákból, amelyek azért vannak.
Ugye részben ennek a minősítési vagy értékelési rendszernek az egyik eleme volt ez a pedagógus portfólió, amiről 3-4 évvel ezelőtt rengeteget hallottunk. Igen. Valószínűleg itt az Aréna című műsorunkban önnel is beszélgettünk erről. Mostanában nem nagyon hallunk erről. Igen. Minden rendben van?
Hát azt gondolom, hogy egyrészt ugye a bevezetéskor azért a portfólió egy eléggé nehéz ügy volt, tehát mondhatnám azt is, hogy egy kicsit maximalista ambíciókon alapult, és ezt lényegesen enyhítették, lehet, hogy még túlzottan is. Minden esetre az a helyzet, hogy szerintem ezzel megbarátkoztak a pedagógusok, vagy legalábbis elfogadják. Azt gondolom egyébként, hogy tehát szükség van arra, hogy a pedagógus néha végig gondolja azt, hogy mit csinált eddig, mit csinál most, miért csinálja ezt, mit csinált jól, és mi az, amit nem, és hogy ezt le is írja. Mert a gondolkodáshoz azért hozzásegít az, hogyha le kell írni. Tehát én személyesen azt gondolom, hogy ez nem egy népszerű, feltétlen népszerű gondolat a pedagógusok között, de hogy ennek van értelme. Egyébként az is hozzá kell tennem, hogy azok a tanárok, akik részt vettek már a minősítésen, azoknak a többsége számára én azt vettem észre, hogy ez egy pozitív procedúra volt, mert figyeltek rá kívül is, mert észrevették azt, amit jól csinál, mert ő is a napi rutinból kimozdulva a saját munkájára is értékként tudott tekinteni. Egyébként nekem, mint vezetőnek is pozitív élmény volt, mert jól lehet nap mint nap a kollégáim között vagyok, de mégiscsak sokszor egy ilyen minősítő eljárás során derül ki az, hogy X vagy Y még mit is csinál, amit ugye nem feltétlen nagy dobra, de rendszeresen, és tehát egy csomó olyan erény válik transzparenssé, ami addig nem volt, és ez a pedagógus önbecsülésének egy nagyon fontos forrása is lehet, hogyha ezt jól csináljuk.
Amár itt az igazgatói státusz szóba került, hogy az elmúlt éveknek szintén az egyik sokat vitatott kérdése volt az, hogy vajon az igazgató mennyire rendelkezik olyan jogosítványokkal, amivel az intézménynek a tartalmi, a szakmai munkáját képes irányítani. Úgyhogy ugye a munkáltatói jogokhoz volt ez sokszor kötve. Ön mennyire elégedett azzal a mozgástérrel, amit ebben kap a mai szabályozásban, mint a Tóldi Ferenc gimnázium igazgatója?
Hát nyilván, amit én elmondok, az az én személyes tapasztalatom, mert azért azt is hozzá kell tennem, hogy azt hallom a kollégáimtól, hogy tankerületenként azért vannak különbségek, tehát ezt el kell mondanom. Igazából, ami a munkáltatói jogokat illeti, azzal kapcsolatban a mi tankerületünkben azt mondhatom, hogy végülis az intézményvezetők, az igazgatók, azok lényegében rendelkeznek ezzel, tehát a tankerület eddig még minden ilyen jellegű javaslatomat elfogadta, senkit nem erőltetett rám, tehát igazából azt mondhatom, hogy ebben én nem láttam problémát, de nem állítom azt, hogy sehol nincs, tehát ezt nyilván nem állíthatom. Nem tudom. A saját tapasztalatom ezzel kapcsolatban pozitívak. Az már nyilván egy nehezebb ügy, hogy vezetni kell egy szervezetet, igazából úgy, hogy az ember hát anyagi források fölött nem nagyon rendelkezik. Szóval meghívtak egyszer engem egy menedzser klubba, és amikor megmondtam, hogy hát nekem, mint vezetőnek, mert az iskának, ugye nincs bankszámlája. Tehát igazából nulla forint az, ami rendelkezésre áll, akkor ott mindenki a csodámra járt, mint hogyha egy különös lény lennék, és nem értették, hogy hogy lehet így egyáltalán bármit is vezetni, nemhogy ugye egy több száz fős intézményt, az ember ilyennel nem rendelkezik. Tehát azt mondhatom, hogy azért nyilván vannak problémák, különösen nekünk, akik azért régebben rendelkeztünk ilyenekkel, nyilván aki ebbe a rendszerbe nőbe, azt megszokja, de az is kétségtelen, hogy azért van korrekció, tehát én azt látom, hogy valamelyes ez a struktúra, ez képes tanulni, és hát javul a működése, hatékonyabbá válik, remélem.
Van elegendő mozgástér a differenciálásra? Hiszen, amit az imént is mondta, van az, hogy nyilván a kollégái nem teljesítenek pontosan egyformán. Van elég tér?
Nincs. Nincs, tehát ezt azért mindenképpen szeretnénk. Ez egy nagyon fontos, azt gondolom, hogy ez egy fontos vezetői eszköz, ami jelenleg nem áll igazából a rendelkezésünkre.
Az a struktúra egyébként, ami, ahogy ön is utalt rá, nyilván változott az elmúlt években, ugye, amelyben működnek a magyar iskolák. Ez mennyire mozdult el a korábbi elképzelésekhez képest, mennyire mozdult el abba, amit mondjuk a benne élők, önök, igazgatók, tanárok működőképesnek tartanak. Abból a szempontból, hogy amiről a beszélgetésünk elején szó volt, hogy mégiscsak itt a cél az, hogy a gyerekek megtanuljanak nagyon sok mindent, értéket, tudást. Szóval mennyire megy ebbe az irányba ez a működési keretrendszer?
Ez nehéz megmondani, ugye azt is látni kell, és ez tulajdonképpen független is ettől a keretrendszertől, de hogy én ugye már negyed százada vezetek egy iskolát. És ez alatt a negyed század alatt folyamatosan nőtt a szabályozók mennyisége. Tehát azok a szabályok, amelyek között nekünk kell mozogni, és ez teljesen független volt egyébként a kormányoktól, meg mindentől, és azt is gondolom, hogy ez nem is feltétlen magyarországi jelenség, hanem általában ugye a modern civilizációnak a jelensége, ez a végtelen sok-sok-sok szabály és szabályozottság. És az igazság az, hogy ezzel nem könnyű megbirkózni. Tehát amikor én mondjuk elkezdtem az iskola vezetését, akkor a házi rendünk másfél oldalas volt, most pedig 15 oldalas. És azért 15 oldalas, mert egy csomó jogszabály előírás van arra nézve, hogy mi mindennek kell benne lenni a házi rendben. Amit régen a hagyomány, a vezetői döntés szabályozott, azt most különböző jogszabályok. Személyesen számomra ez a legnehezebb történet, mert ez nagyon sok időt és energiát követel, tehát ha azt nézem, hogy 25 évvel ezelőtt a munkaidőmnek hány százalékát kellett arra fordítanom, hogy minden tekintetben jogszerűen működjünk, és most hány százalékát, akkor azt gondolom, hogy sajnos ez azért nő. Azt is mondhatnám, hogy a jog az iskolában egyre nagyobb helyet követel magának, akár a pedagógiával szemben is, és annak a rovására is sokszor. De mondom, ez egy világjelenség.
Megállítható valahogy? Hát, a gyakorlatban, a napi gyakorlatban? Tehát mondjuk ez hát csak jól foglalkozik, és a tanára itt hagyja dolgozni, vagy mi a megoldás?
Hát azt is mondhatnám, hogy ugye Max Weber szerint egy adott civilizáció bürokráciájának a növekedését, azt a civilizáció pusztulása tudja csak megállítani. Nem tudom, nincsen erre történeti tapasztalatom. Vannak szándékok néha, hogy akkor most egyszerűsítsük a történetet. Tehát vannak ilyen nagy ugye 2011-ben is a közlési törvény módosításának volt egy ilyen szándéka, de szerintem erősebbek az egyéb tendenciák.
A tartalmi munkához visszatérve, egy picit beszünk a tanárképzésről, mert ezt csak érintettük, ugye, hiszen mégiscsak ugye azt mondta egy ponton, hogy nyilvánvalóan a tanárképzésnek is, amikor arról beszéltünk, hogy az életben változásoknak hogy tudja az oktatást követni. Érzékel érdemi változásokat a tanárképzésben? Ezt legalább 25 éve mondja mindenki, hogy érdemes lenne ezen változtatni, a kiválasztás, az igazán jó szakemberek, meg az igazán érdeklődő szakembereket valahogy itt tartani a pályán. Érzékel változást?
Az igazság az, hogy erre nem nagyon van nekem tapasztalatom, mert hiszen ugye ez valamiféle mérés vagy statisztika kéne, hogy most országosan valami okos mondjak.
De vannak fiatal kollégáim.
Amit mondani akarok az, hogy vannak fiatal kollégáim, akik közül számosan jól felkészültek és ambiciózusak, lelkesek, tehát való igaz, hogy úgy tűnik, hogy sok olyan ember marad a pályán, aki ugyan látja, hogy ez nem biztos, hogy a legjövedelmezőbb, meg hát nem egy karrierpálya, de elkötelezett pedagógusok. És vannak ilyenek a fiatalok között is. Úgyhogy, de nagyon vegyes a kép. Tehát azért ezt is hozzá kell tennem, hogy nagyon vegyes a kép, mert az ellenkezőjére is tudok példákat.
Mennyire segítik, akár önöknél, akár amennyire ismeri mondjuk a magyar középiskoláknak a működését, amit ismer ebből, vagy amit tapasztalt ebből, mennyire segítik ezek a fiatalok, vagy mennyire tudják segíteni azt a generációváltást, ami nyilván elkerületetlen? És most megint utalnék erre az analóg digitális kor átmenetében vagyunk éppen. Mennyire járulnak ahhoz hozzá, hogy egy gimnázium például egyszer csak korszerű digitális gimnázium lesz?
Az lenne jó, hogyha ehhez jelentősen hozzájárulnának. Én egyébként, mint vezető, igyekszem is, törekszem is erre a dologra. Itt nyilván az a kérdés, hogy ugye például a pedagógus képzésnél egy alapvető változtatás volt, hogy többet töltenek iskolában, többet töltenek a képzés során a gyakorlatban. És az alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy jó, hiszen egy csomó mindent ott tanulnak meg. A kérdés az, hogy a rossz rutinokat is megtanulják-e, vagy sem. Nyilván ez a képzőhelyektől is függ, meg a vezető tanároktól is függ. Ez nem biztos, hogy mindenhol biztosítva van, hogy kint az iskolában tényleg a megfelelő mentorok legyenek mellettük. De azért én ebben optimista vagyok akkor, hogyha a pedagógus életpálya az érdemben tovább tud lépni. Tehát, hogyha ez valami fajta megbecsültséget mégiscsak ad a pedagógusoknak. Most ilyen értelemben van egy kis veszélyhelyzet, tehát most én úgy érzem, hogy nagy elszívó erő van, ugye most hirtelen azért elég sok állás lett mindenhol, és növekednek a fizetések, tehát most megint van egy nagy elszívó erő, és ami a tehetséges fiatalokat érinti leginkább sajnos, tehát ugye aki már 50 év fölötti és eddig tanított, hát azt már nehéz elszívni, De az a 30-as, aki családot akar alapítani, bármennyire is elhivatott pedagógus, bizony ilyen értelme veszélyben van.
Egyébként az a fajta generációs különbség, nem mondanék ellentétet, ami mondjuk érzékelhető akár egy családon belül is, hogy a XY generációkon és egyáltalán a digitális kornak a fiataljén, ez mondjuk egy tantestületen belül is kitapintható?
Érdekes, nálunk ez kevésbé van, tehát én úgy látom, hogy van egy kölcsönös tisztelet és nagyra becsülés egymás értékei iránt, de hát nyilván ez egyénileg is, meg tantestületileg is különböző lehet, tehát itt azért sokat számítanak az egyének is. De minden esetben van lehetőség és mód arra, hogy tényleg együtt tudjunk működni egy közösségben.
Ugye a beszélgetésünk legelején ön azt mondta, hogy nyilván nagyon nehéz azt most megbecsülni, hogy a digitális kor az mit hoz, és hogy akár a mai értelembe vett iskola intézménye esetleg el is tűnhet akár, vagy feloldódhat ez a fajta keretrendszer. A következő mondjuk 15-20 évre önnek mi a víziója, ami a Toldy Ferenc gimnáziumra vonatkozik? Tehát mi az, amivel mindenképpen elégedett lenne, ha meg tudná tartani, vagy ha el tudná kérni mondjuk 2030-40-re, vagy 40-ig ebben az átmenetben?
Igen, hát a mi problémáink azért bizonyos értelemben nem általános jellegű problémák, azért azt hozzá kell tennem. És valóban hát azok a tanulók sem, ugye 500 alhányból 60-at választunk ki, tehát akiket mi képzünk, azok azért jó egyetemekre mennek, sőt jó külföldi egyetemekre is mennek. Az az ambíciónk azért, hogy tudjunk olyan értelmiséget, vezető réteget képezni, mert akárhogy is ezekből a gyerekekből valamilyen módon az lesz, akik felelősséget vállalnak, tehát akikben megvan az a szociális érzék, az a közösségi szemlélet, ami mondom azt jelenti, hogy ne csak a saját karrierjüket, az egyéni boldogulásukat nézzék, hanem a kisebb és nagyobb közösséget is vegyék figyelembe. Mi szeretjük, hogyha a gyerekek elmennek esetleg tanulni külföldre egy évre vagy több évre is, de én azt is remélem, hogy sokan közülük visszatérnek, hogy aztán tudjanak dolgozni Magyarországért is.
Porogi András, a Toldy Ferenc gimnázium igazgatója volt az Aréna ma este vendégem. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Kocsonya Zoltán szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető Hlavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.